Körülöttünk lévő világban rengeteg igazságtalanság, jogtalanság ér bennünket. Sokszor, ha magunk vagy mások keresztény életét nézzük, akkor is inkább lehangoló a látvány, elszomorít bennünket. Azt mondja a Szentírás, hogy ahol a gonoszság elszaporodik, ott a szeretet meghidegül. De mást is mond. Ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem még inkább, vagy még bőségesebben kiárad. Te melyiket szeretnéd? Hogy meghidegüljön a szíved, vagy azt, hogy rajtad keresztül a kegyelem bőségesen áradjon azokra, akik nagyon nagy szükségben vannak. Ha választhatnál, melyiket választod? És milyen nagyszerű igazság és üzenet ez, hogy választhatsz. Rajtad és rajtam múlik, hogy melyik úton járok. Hogy hideg szívvel, langyos szívvel élek, és mindenkit okolok az én problémáimért. Mindenki hibás ezen a világon, hogy az emberek nem akarják Jézus követni, vagy pedig azt mondod, én vagyok az ember, Uram, akin keresztül akarom, az egész világ meghallja az evangéliumot. Ha senki más nem tesz bizonyságot rólad, én minden lépésemben azért élek, hogy rólad tanúbizonyság legyek. Nem érdekel engem, hogy hányan nem úgy élnek. Nem érdekel az sem, hogy komolyan veszik, vagy nem veszik komolyan Krisztust. Nem érdekel az sem, hogy mellettem lévő, hogy gondolkodik. Én odaszánom magam, Uram, arra, hogy amerre csak járok, mindenhol téged képviseljelek. Segíts engem meg, Uram, ebben. És az az ember leszel, akiből Isten kegyelme ki tud áradni, és az az ember leszel, akinek nagyon nagy szüksége van az Isten szellemének erejére. Az emberek, amikor hallják az evangélium drága igazságát, akkor az evangélium jellegéből fakadóan döntéshelyzetbe kerülnek. Erről a döntéshelyzetről még majd a mai napon beszélek, mert azt látom több esetben hibázunk, vagy hibáznak keresztények ezen a ponton a döntés kérdésében. Az emberek, amikor Jézus mellett döntenek, akkor egy nagyon fontos dolog, amit tudnunk kell. Semmit nem ér az a döntés, amely csak addig jut el, hogy hát majd megpróbálom Jézussal is. Hát, ha működik nekem is. Néha van, amikor így hívnak megtérésre. Ez nulla, semmi. Ez nem valóságos. Itt teljesen, egészen átadott élettel akarom Krisztus követni. Ez a minimum. Tehát aki idáig nem jut el, hogy én nekem mindent kész vagyok odaadni, mert nekem Jézus a legfontosabb. Ez a minimum. Ez első nagyon fontos lépés. Ezek az emberek megvallják a bűneiket, mert felismerik azt. Elfogadják Jézus Krisztus áldozatát, súlyos szenvedését, mint a saját bűneikért bemutatott áldozatot, és megtelnek reménységgel a Jézus Krisztus feltámadásának ereje által, és ez által nyernek igazságot az Istentől. Ezt jelenti, mikor valaki megtér. Ezen megy keresztül. Semmi más nem számít neki. És amikor te megtértél, akkor az Urat választottad, ezt érted át. Semmi nem érdekelt. Nem érdekelt a hobbi, nem is, nekem megszűntek a hobbiaim. Nem létezett semmi, csak Jézus volt. Nem érdekelt semmi az életbe. Nem mondom, hogy a hobbival van probléma. Akkor van probléma, a hobbi előrébb kerül, mint az Isten. És abban már nem Isten dicsőségét keresem. Azon keresztül is akarom megdicsőíteni Isten, hanem úgy nekem rájár egy kis pihenés, kikapcsolom Jézus most a hívő életet is. Ugye, nem akarunk így élni. Azonban, amikor valaki megtér, nagyon fontos dolog, hogy tovább kell tudnunk vezetni. És amikor azért imádkozunk, hogy emberek megtérjenek, nekünk tudnunk kell, hogy a megtérőket tovább kell tudnunk vezetni. Ahhoz, hogy megerősödjenek, meggyökerezzenek, Krisztusban fölnövekedjenek. Az örömhír terjesztése mellett tehát nagyon fontos a tanítványozás is, mert alapvetően az örömhír terjesztésének, az örömhír hirdetésének a gyümölcse és a kiteljesedése a tanítványozás. Az apostolok cselekedetei 16. rész 11-16-os verseiben egy ilyen evangelizációs találkozást ír le a Biblia. Apcsán 16-11-től 15-ig így hangzik. Lukács beszámolója a Pál misszió útjáról. Elhajóztunk tehát Troászból egyenesen Szamotrékába, mentünk másnap meg Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, amely Macedónia vidékének első városa. Római település volt, néhány napot ebben a városban töltöttünk. No, mivel töltötték ebben a városban azt a néhány napot? Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Milyen cikkében a városban az asszonyok jártak imádkozni? Hol voltak a férfiak? Hallgatott minket egy Lídia nevű istenférő asszony, egy Tiatírából való bíborárus, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig háza népével együtt bemerítkezett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérleld bennünket. Lehet látni ebben a ige szakaszban néhány alapvető igazságot a misszióval, az evangelizációval kapcsolatosan, amely a tanítványozáshoz vezet. Az első dolog, szívkérdés. Amikor egy meleg szívű ember vagy, amikor a krisztusi jellem kezd kiábrázolni benned, amikor a Szent Szellem gyümölcse kezd látható lenni az életemben, az életedben, a szerítség, az alázat, a szeretet, a bátorság, a kompromisszum nélküli, elvtelen kompromisszum nélküli hűség, ragaszkodás Isten igéhez, az igazságához, az odaadás, a törődés, a jóra való készség, a jó cselekedetre való készség és annak megcselekvése válik jellemzővé, egyre inkább jellemzővé az életedre vagy életemre. Ez az, ami megnyer embereket. Mindenképpen vonzóvá tesz bennünket azok számára, akik keresik Istent, akiknek nagy szükségben van az életük. Ilyenek voltak az első keresztények, ezért kedvelte őket az egész nép. Mert bármerre mentek, volt egy jó szavuk. Nem úgy mentek az Isten tiszteletre, hogy a fű alatt, a küszöb alatt, hogy meg ne lásson senki, és bementek a gyülibe, végre itt vagyok, most már a gonosz világ elől el vagyok bújva, és most már szabad lehetek az Úrban. Nem erről szólt a történet, hanem lépten nyomon úgy éltek, úgy szolgáltak az emberek felé, hogy kiragyogott belőlük a Krisztus. Mert a világosság hol fénylik? A sötétségben. Ha körülvesz téged a gonoszság, munkahelyeden, családodban, baráti társaságban, lakóövezetedben óriási lehetőséged van, és nekem is óriási lehetőségünk van, hogy megmutassuk az Isten világosságát, és Isten világosságát megmutatni, ezt jelenti, hogy egy meleg szívű ember vagyok. Olyan az életem, olyan a szívem, amelyből Krisztus tud kiragyogni a mosolyomban, a türelmemben, a bocsánatkérésemben, a felelősségem felvállalásában, hogyha elrontok valamit, beismerem, bocsánat kérek, elrendezem a dolgaimat, és megyek előre. Ekkor van értelme a Szent Szellem gyümölcséről beszélni. A Szent Szellem gyümölcsére nem nekem van szükségem elsősorban, bár én attól nagyon jól érzem magam. Tehát ha valaki a Szent Szellem gyümölcsét éli keresztényként, annak egy nagyon jó élete van. Egy áldott életű ember, és ugye nem egy rossz dolog a Szent Szellem gyümölcsét megélni, mert mekkora szabadság az, amikor egy feszült szituációban Isten szellemek ereje által megtölt az Isten békessége. Amikor egy nehéz szituáció, amikor bátorságra van szükség, és mindenki megfutamodna, téged betölt az Istennek az ereje, és a bátorsága betölt. Milyen nagy dolog az? Ez a szívre vonatkozik a bizonyságtevésünkben, az emberek Krisztushoz vezetésében. A harmadik, a második dolog az elme kérdése. Az emberekért imádkoznunk szükséges, hogy felismerjék az üdvösséget, és megnyíljon az elméjük, hogy megértsék az Isten akaratát. Néha keresztények abba hibába esünk, hogy beszélgetünk valakivel, és az elutasító, vagy okoskodó, és mi lemondunk róla. Mert hát nem nyitott. De hát nem kell lemondani róla, hanem könyörgnünk kell és imádkoznunk kell azért, hogy Isten hozza el az életében azt a helyzetet, hogy megnyíljon az elméje. Mert a harcunk úgy nem test és vérelem folyik egyszer, hanem erők és hatalmak ellen. A másik pedig, amit olvasunk a 2 Korintus 10.3.5-ben, amit mond a Isten igéje, hogy testben élünk, de nem test szerint hadakozunk. A mi hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek Isten kezében, erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet Isten ismertével szemben emeltek, és fogjulejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Tehát látjuk az embereket, hogy végtelen elveszettek. Okoskodik, de ezzel a pokolba jut. És még lehet, hogy téged bosszant is, idegesít, még cikiz is. De nem kell megállnod itt. kezdhetsz könyörögni, érte, Uram, ha ez ebben marad benne, ez el fog kározni, és a pokorra fog jutni. Ha az én édesanyám továbbra is így fog okoskodni és gondolkodni, el fog veszni. Könyörülj meg rajta, Uram, nyisd meg az elméjét, hogy megértse. Keresztények mit csinálnak, amikor visszautasítják őket? Elbátortalodnak. Saját hitükben is elkezdenek elbátortalodni, hogy jaj, milyen cikén elutasítottak, jaj, nem kell rosszul érezzed magad, mert te meg vagy váltva. Te alapod, az alapod stabil. Te mégy a jó irányba. Neked a jövőd biztos. Te tudod az igazi utat. Hát mindenki más rossz irányba halad. Azt hiszik, hogy jó irányba mennek. Sőt, kérdezi egy kolléganő tőlem Budapesten, mi újság? Sok mindent mondhattam, neki valószínűleg nem az érdekelt, amit mondtam. Neki, figyelj, a legnagyobb újság az, hogy Isten szeret, és a fiát adta a bűnös életünkért. Ha benne hiszünk, elnevesszünk, hanem örök életet nyerjünk. Így nézett rám. Most jöttem hasonló. Tudta, hogy hívő vagyok, csak valószínűleg nem várta a főnöktől ezt, hogy ez lesz a munka értekezletnek az első két mondata. Mondom, persze IP-váltáson és szolgáltatót váltunk, és átállítjuk az egész rendszert. Értem én, hogy azt kérdezted, ez fontos. De gondolj bele, mindez csak ideiglenes. És a mi életünk véget ér egyszer. És mi lesz azután? Nem sokkal fontosabb-e az örökké valósággal kapcsolatban megbizonyosodnunk, hogy hová tartunk? Zavart volt. Hát azt mondja, igen, tényleg fontos. Aztán magára hagytam gondolataival. Még majd találkozunk. Csak ilyen szituációk az életben hány adatik neked és nekem, amikor a Szent Szellem szól? Hogy a válasz nem az, amit kérdeznek, hanem a válasz az, amit a Szent Szellem mond neked most, hogy mondd meg nekik. És lehet meghökkented őket. És persze aztán elmondtam neki azt is, ami egyébként érdekelte, de valójában azt láttam rajta, hogy igazán értegelte ez a kérdés. Csak eddig még ezt senki nem mondta meg neki. Hát ki mondja meg, ha nem egy hívő kollégája? Az igazságot. Tehát igenis azt gondolom, hogy fontos nekünk szellemi fegyverekkel, könyörögve, imádkozva, és az Isten evangéliumát hirdetve, megosztva az emberekkel, küzdeni, hogy leomoljanak a falak. És nehogy már mi érezzük rosszul magunkat, hogyha a 90-en vagyunk egy munkahelyen, és 80-90-en ellenkező irányba mennek, haladnak a pokol felé, még megyünk a jó irányba. És mindenki magabiztosan sétál, azt sem ugye, hogy hova, de még mégy a mennyország is tudod, hova mégy, nehogy te érezd már rosszul magad, hogy röhögnek rajtad, hogy milyen rossz irányba haladsz. És mondod, gyerekek, nem én, hanem ti. Azért hidd el, hogy ez meghökkenti ám az embereket, amikor te ilyen bátran, meggyőződéssel kimondod azt, hogy én nem össze-vissza kóvályok az életben. Én tudom, kit szolgálok, és azt is tudom, hova jutok. Hogy én az Isten megtapasztaltam. Nekem nem egy könyvből olvasott Istenem van, vagy a vallásom által kreált Isten, amivel gyengék hisznek. Én erős vagyok az Úrban. Nézd meg a családomat. Nézd meg az életemet. Nézd meg, hogy dolgozok. Nézd meg most is, hogy megáldott az Isten. Mert amit két nap alatt kellett volna elvégezni, Isten látod, megáldott, és 10 perc alatt működik. Isteni a dicsőség. Dicsőség az Úrnak. Írom a heti jelentést, bele is fogom írni, hogy hála Istennek, az általa sikerült. Eldöntöttem. Így fogom írni. Főnökömnek. Hála Istennek, az átállás sikeres volt. Ezt már most holnap írom, bele fogom írni, majd kérdezzetek rá. De nem kell rá, ez úgy is beleírom. Mert ez igazság. Istennek adunk minden dicsőséget. Nem mi vagyunk frankók. Ő a hatalmas Isten, és megállt bennünket a munkánkban is. Megdicsőít az ő nevét bennünk és rajtunk keresztül. Mi tartozunk azzal, hogy ezt megtette, mi meg megdicsőítjük az ő nevét, és adjunk dicsőséget Istennek. Tehát az elme, nem kell rosszul érezned, ha valaki be van gyepesedve és rosszul gondolkodik, harcolj érte. A következő dolog az akarat kérdése. Nagyon fontos dolog, amit mondtam nektek, hogy a tiszta evangélium prédikálása, annak van egy gyümölcs, egy hatása, mégpedig az, hogy döntés helyzetbe hozza az embereket. Ez nem lehet kitérni. Ha te tisztán hirdeted az evangéliumot, tisztán szólsz Krisztusról, akkor abban benne van az, hogy az embereknek el kell dönteni, hogy Jézus mellett, vagy ellen foglalnak állást. Nincs mese. Tehát nem lehet Jézus, mikor prédikált, szolgált, itt nem volt B-verzió, meg C-verzió, meg D-verzió, így is lehet, meg kicsit így is. Követsz engem, vagy nem? Elhagytok engem, vagy jöttök velem? Ha engem akarsz követni, vedd fel a keresztelet. Ha nem, akkor menjél haza. Világos volt, nem? Egyértelmű, hogy Jézus a tanítványaihoz is, meg minden hallgatóhoz, mert tudta, hogy negyed odaszánással még a pokolba jut valaki. de még 99%-osan is elkárhozik, mint a gazdagi fiú. Csak a teljes odaadás az menti meg az embert. És ami értékes, azért ma a világon mindenhol a teljes életet kérik. Mindenhol. A munkahelyen is. 120%-ot kérnek tőled. Azt akarják, hogy élj a cégért. De te az Úrért élsz, és Isten megáll téged, és kiváló, hogy a munkahelyeden is. És ezért te megdicsőíted az Urat. És világítasz. Azzal, hogy kiváló vagy. Azzal, hogy becsületes vagy. Azzal, hogy fejleszted magad, hogy képzeld magad. A munkádban is akarsz az első között lenni. Nem az utolsó között, az első között lenni. Persze, nem közhamis elvtelen kompromisszumokat, és megszenteled az Úr napját. Azt is elmondod nekik. Hogy nagyon szeretlek, nagyon fontos minden, de a családom fontos, Isten fontos, nekem vasárnap szent. Írogathatok e-mailt, küldhetek SMS-t, csak ha ég a ház, persze, segítünk, mentünk, de egyébként nem. Az az Úré. A döntés. Akarat kérdése. Meg kell értenetek, a Krisztus melletti döntés akarat kérdése. Nem misztikus. Akarod. Akarod-e követni Jézus, vagy nem? Döntsd el! Nézzétek meg, mikor a zsidó népnek szól Isten. Döntsétek el még ma, mikor Józsué beszél. Hogy kit akartok szolgálni? Az Urat akarjátok követni, vagy a bálványokat akarjátok követni? Döntsétek el! És azt gondolom, hogy nagyon fontos az akaratra hatni, amikor beszélsz az emberekkel az evangéliumról. Kérni tőlük az akarati döntést, amit meghozhatnak egy egyszerű imádságban. Akarod Jézus választani? Igen. Figyelj, akkor segítek neked. Körülbelül ez a lényege. Mondd el, amit gondolsz, hogy odaad az életed Jézusnak. Akarsz saját szavaidra, vagy segítsek neked? Oké, ha segít, mondom, mondd utána, ha egyetértesz vele, és akkor tedd le az életed Isten kezébe. Hozz döntést Jézus mellett. Néha az eredménytelenségünk oka az evangéliumi barátságunkban az, hogy nem hívjuk az embereket döntésre. Elbeszélgetünk velük, évekig hötyögünk, mosolygunk, muffint eszünk, meg kakót eszünk, és nagyon-nagyon szeretnek bennünket, mi cukik vagyunk, mert drága keresztények vagyunk, jól dolgozunk, hűségesek vagyunk, szeretjük a családunkat. Egyébként cuki gyerekek vagyunk, csak elfeledkezünk arról, hogy az embereket az akarati döntésre kell segíteni, és sikerüket hívni arra, hogy döntsd el, kit akarsz szolgálni. És a döntést most megteheted itt, vagy megteheted otthon, de döntsd el. A saját csendességedben, a szobában, este az ágyadban, az ágyad mellett is letérdelhetsz, és mondhatod Istennek, Istenem, bocsáss meg bűneimet. Köszönöm, meghalt a fiad az én bűneimért. Fogadd el az életemet, változtass meg, legyél az én életem ura. Mondd el az embereknek, döntened kell. El kell döntened, Isten már döntött. Mit szólsz ehhez? Ez az akarat területe. És a következő dolog, amely belefolyik, ugye ez a megtérésre vezetés időszaka, amelyről beszéltünk, a barátságról, a barátság építéséről, a Krisztus képviseletéről, a döntésre segítésről, az akarati döntés meghozataláról, és beszélünk ennek a folytatásáról, a tanítványnevelésről. Amikor megtanítjuk és segítjük az új hívőt, hogy hogyan tud sikeres életet élni. Ezt pedig megtanítjuk elméletben és gyakorlatban is. Tehát elmondjuk a bizonyságtételenket, elmondjuk neki, hogy a te élethelyzetedben mit tanít a Biblia, hogyan érti ezt a Szentírás, hogy lehet ezt megélni, hogyan lehet ezt kezelni, látod, itt találsz az igéből, és akkor megtanítjuk őket, hogyan olvassák a Bibliát, megtanítjuk őket, hogy hogyan imádkozzanak, hogy milyen imaformák van, hogyan vallják meg a bűneiket, hogyan forduljanak Istenhez a kéréseikkel, hogyan járjanak közben az elveszettekért, gyülekezetért, a lelkipásztorért, vezetőkért, és hogyan adjanak dicsőséget Istennek, hogyan adjanak hálát az Istennek, és miért magasztaltják őket. Megtanítjuk őket imádkozni. Aztán elmondjuk nekik közösség fontosságát, miért, mit adott Isten, milyen ajándékot. Tehát nézzétek, aki megtért újjászületett, vágyakozik az újjászületett hívő közé. Egy újjászületett embernek nem azt kell elmagyarázni, hogy fontos gyülibe jönni, hogy gyere már, nem ez a lényeg benne, amikor tanítványokat képezünk, hanem megértetjük velük, hogy mit tanít a Biblia, hogy amire ő vágyik, abban milyen erő van, és milyen áldáson, hogy tud bekapcsolódni a közösségbe, hogy tud szolgálni, hogy tud elfogadni áldásokat, és hogy tud áldással lenni. Tehát a közösségre nem arról szól, jönnöd ki a vasárnap 16 órát a gyülekezetbe, csütörtökön 18:30, ott legyen mindig, mert a hívő, hogy akkor ezt meg kell csinálni. Hagyjuk már ezt, hogy is. Olyan dolog, mint a gyerekemnek meg kéne mondani, suli után haza gyere. Hát ha a gyerek szeret engem, akkor suli után vágyik hazajönni. Vágyik velem lenni. Mert ott a családja, az az otthona. Ezért a gyerek haza talál. Meg éhes is. És jönni enni. Szeretne enni az anyuci főztjét, megenni. Nem? Ez a normális. Kicsit megfordítjuk, és öndolgot akarunk megtanítani, amit nem lehet megtanítani, és nem is kell. Azt Isten helyezi a szívbe. Az értelmét, ismeretet ragasztunk a hithez, hogy megértés is párosuljon az, amit ösztönszerűen bennük van. Beszélünk az új hívőknek, hogy azonnal tegyenek bizonyságot. Megtehetik. Nem kell várniuk egy percet sem. Amit átéltek, osszák meg minél hamarabb, minél többekkel. Néhány olyan butaság követnek, iratkozz be a bibliaiskolába, aztán majd beszélhetsz, mert ne beszélj butaságot. Dehogy is, nem kell ilyet csinálni. Minden, azt szoktam mondani az új hívőknek, minden, amit már megértettél, és amit átéltél, oszd meg minél hamarabb. És amikor ezeket megérti, egy új hívő, ez a tanítványozás az a beugró. Ez a minimum. Néhány magát gyakorló kereszténynek nevező ember már itt elvérzik, ebben a négy beugró teszten. Ez még nem a tanítványság, ez még a minimál szint ahhoz, hogy tanítványozni tudj valakit. Tehát a Krisztus követésének személyre szabott, Istentől vett célját betöltő életre tud segíteni. De ez a minimum, ez a kapcsolati szint. Hogy be legyen dugva a konnektorba, és legyen power benne, mert hát vagy meg őszintén a kávédalálónak nyomhatná a gombját, hogy darálja meg a kávét, hogy a diót. Hiába nyomod a gombot, míg be nem tudtad az izével a konnektorba. Olyan dolog ez, mint tanítvány, és hiába nyomod a gombot rajta, nem lesz belőle jó tanítvány, amíg nem nincs benne power. Tehát nem, nincs közösségben az élő Istennel. Tehát ez a tanítványozáshoz vezető út, és ennek a lépései. Maga a tanítványozásról pedig elég sokat beszéltem. Nézzük a kis csoportok jelentőségét a tanítvány nevelésben. Nagyon fontos dolog tudnunk, hogy és értenünk a kis csoportok bibliai jelentőségét, amit Isten tanít nekünk. A tanítványozás legnagyobb részben a kis csoportokban történik. Kis gyülekezeti közösségekben, kis keresztény csoportokban, közösségekben. Jézus Krisztus a tanítványozást nem a hegyi beszéd útján valósította meg. Az része volt a tanítványozásnak, de sokkal kisebb része volt, mint az, hogy együtt volt a 12 tanítvánnyal, elmagyarázta nekik, odaélte eléjük, élte, bizonyos élethelyzetekben segített a megértésben nekik. Kis csoportokban folyik tehát a tanítványképzés. Ez vonzó lehet az emberek számára. Bensőséges közösség alakulhat ki. Egy nagyobb közösségben lehet, hogy nem igazán mennének el az emberek. Sokkal könnyebben kapcsolódnak egy kis közösségbe, ahol esetleg egy vagy két embert már ismernek is abban a kis közösségben. A bizalom erősebb lehet. Jobban kialakul a bizalom, mivel kölcsönös megismerés jöhet létre. A kis csoportok, a kis közösségek biblia értelemben a gyülekezet előszobái. Általában az emberek egy kisebb közösségbe, kisebb kapcsolódásba lépnek be először. Először veled személyesen, a családoddal, majd a házi csoportoddal, a kis csoportoddal kapcsolódnak, és általában utána tudnak integrálódni a helyi gyülekezetbe. Ez a sorrend. Még ha eljönnek is, Isten tiszteletre, az, hogy ők megtért újjászületett tanítványokká érjenek, ott legnagyobb szerepe a kis csoportoknak van, a kis csoportos közösségeknek, amelyek a gyülekezet előszobái lehetnek. Szeretnék egy felhívást adni nektek. Jó, a Lukasze azt írja, hogy fontos, hogy a kis csoportoknak jó neve legyen. Olyan neve legyen, amit elmondasz egy kívülálló barátodnak, hogy megyek a X csoportba, hogy az vonzó legyen neki. Azon gondolkodtam, hogy házi csoport, visszapörgettem az életemet 22 évvel, házcsoport, házi csoport, csoport, házi feladat. Tehát mi ez a házi csoport? Valószínűleg nem értettem volna. Ha olyan nevet választunk, ami önmagában nem üzen, amit el kell magyarázni, akkor amit nem jól csinálunk. De miért választunk olyan nevet? Mondom magamnak elsősorban, de most ide mutat. Amit el kell magyarázni. Tiszta sületlenek vagyunk egyébként. Tehát kéne egy kicsit gondolkodni. Én, ami keresztények, elfelejtünk gondolkodni. Hozzászunk az, hogy táplálnak bennünket. Egy kanál kis cukorka, kis leveske, tyú-tyú-tyú-tyú-tyú, bepépesítjük. Ennek kicsim, jó? Legyél már hívő. Ne hagyj már az Úr Jézust. Gyere már a házi csoportba. Olyan kis csúnya vagy. Érjél már oda pontosan. Hát olyan cégét, hogy mindig késel 15-20 percet. Tiszta gázok vagyunk. Én nem láttam egy munkahelyen se, hogy a főnök azt mondta volna, ó, Sanyi, kérlek szépen, gyere már pontosan dolgozni. Ó, add már le pontosan azt a feladatot. Küldtem már 2 e-mailt, legközebb 3 küldök. Bocsáss meg, hogy csak 2 küldtem. Hát így nem gondolkodunk így, igaz? Tehát mégis tudjuk a csíziót. Tehát nagyon fontos dolog, hogy a gyülekezet erőszobáivá váljanak a kis csoportok, és így is gondolkodjunk róla, ahol el tudjuk hívni azokat az embereket, akik még nem döntöttek Krisztus mellett, de keresők. Nem tértek még meg, de bennük van a kérdés. Már beszélgettem, már bizonságot tettem neki Krisztusról, már leültem vele kávézni vagy teázni, már csak volt nálam. Együtt dolgozunk. Kollégák vagyunk, munkatársak vagyunk, iskolatársak vagyunk, és a következő fázis, hogy elhívom magammal a kis csoportba, mert ő keres, mert ő nyitott. Így válnak a kis csoportok a gyülekezet előszobájává. A hatása ennek a fajta gondolkodásnak és gyakorlatnak két irányú, minimum 2 irányú pozitív hatást lehet elmondani. Először is visszaemlékszem arra, amikor én hívőként bekerültem a Szappanos utcai IFI-be, és ott volt néhány fiatal, ezek szinte minden csütörtökön folyamatosan arról beszéltek, hogy hogyan égnek Jézusért, hogy még a busz megállóban, hogy beszéltek Krisztusról, hogy az iskolában, hogy vallották meg Jézus Krisztus, hogy álltak ki az osztály elé a nagyszünetbe, hogy megoszták velük az evangéliumot, hogy el ne vesszenek. A gyülekezetünkben is vannak olyanok, akik ezt megtették. Még volt bennük olyan tűz, hogy kiértek nagyszünetbe osztályt, azt mondják, hogy figyeljetek, én, akit érdekel, maradjon bent, a nagyszünetben szeretnék mondani valamit, akit nem érdekel, nyugodtan mehet ki, és kiállt az osztályt, és bizonyságot tett Jézus Krisztusról. Ki az? Te! Ha eddig még nem te vagy, legyél te az! Tehát látják a keresztények lelkesedését. Hát figyeljetek ide! Ki legyen lelkes, ha nem az, aki ismeri Jézust? És nekem olyan megfogó volt, én nem értettem, amit mondanak. De nem értettem. Mit jelent bizonyságot tenni Jézusról, mert beszéltem Jézusról. Nem értettem, meg se voltam térve. Azt tudtam, ki az a Jézus, még akkor kapizsgáltam. Egyáltalán ki az a Jézus. De az megfogott, hogy ezek milyen lelkesek. Hogy valami olyan dolgot csinálnak, amiért ők nagyon égnek. És az új hívőket, vagy aki még majd lesz új hívő, ezt megragadja. A keresztények lelkesedése. A másik dolog, az új hívők beszélhetnek a hitükről. Az új hitükről. Megoszthatják az új hitüket, elmondhatják a csoportban, hogy mit tapasztaltak Jézussal. Az új hívők új kapcsolatokat hozhatnak a csoportba, a kis csoportba. Elhozhatják a barátaikat, akiknek szintén beszélhetnek Jézusról. Az új hívők, amikor rávezetjük őket, hogy bizonyságot tesz már arról, amit megtapasztaltál, felfedezik, hogy értékesek, hogy ők is hasznosak, hogy tehetnek valamit. Nem kell elvégezni a teológiát, nem kell megvárni, míg bemerítkeznek, nem kell megvárni, míg elvégzik a felfedező csoportot, az egész bibliatanulmás sorozatot, hanem már, amit megtapasztaltak, azonnal elmondhatják az Isten még nem ismeri, a Krisztussal még közösségben nem lévő barátaiknak. Megbátorodnak, értékesnek érzik magukat, nekik is van dolguk. És aztán ez a két irányú hatás visszacsatolódik. Ugye mivel ők elkezdenek tanúbizonyságot tenni Krisztusról, rengeteg kérdés merül föl, abból fakadóan, hogy a barátaik feltesznek kérdéseket, nem tudnak válaszolni, jönnek a kis csoportba. Figyelj, beszéltem anyukámmal, beszéltem apukámmal, beszéltem a volt barátommal, ezt kérdezte, fogalmam sem sincs arra, hogy mit válaszoljak. Jönnek az élettebb keresztények, figyelj, nézed, itt van 2 igevers, húzd alá, írd ki a Bibliában. Ezt mondja erről Isten, mikor legközebb találkozom, mondd el ezt neki. Vagy figyelj, hogyha nem tudsz válaszolni, találkozzunk velük együtt. Elmegyek veled. Mikor? Hol találkozzunk? Milyen nagyszerű dolog. Érzitek? A hőfok emelkedik. A csoportok hőfoka emelkedik. Izgalmas, erőteljes, bátorító. Dicsőség az Úrnak. A kis csoportok bibliai értelemben kis gyülekezetek. Gyakorlatilag leképezik a közösséget. A gyülekezeti közösséget. Ez így volt az apostoli korban is. Összegyűltek házanként. Még úrvacsoráztak is. A kis csoportok vezetői voltak a pásztorok, az apostolok pedig összefogták az egész nagy közösséget. Tehát megfogható házankénti kis közösségeket pásztoroltak az Jeruzsálem gyüleket pásztorai. Gyakorlatilag a gyülekezet olyan volt, amilyenek ezek a kis csoportok. A gyülekezetet valójában az határozta meg, hogy ezek a kis csoportjai milyen hőfokok voltak, hogy működtek, hogy éltek, hogy élték meg a hitüket, és hogy támogatták, segítették egymást. Aztán nagyon fontos dolog a tanítványi kapcsolatban, és ez egy óriási áldás, hogy amikor valaki segít egy új hívőnek, hogy Krisztus tanítványává növekedjen, egy erős barátság alakulhat ki. Igaz, Peti? Milyen jó barátság alakult ki köztünk? Máj, napig is hat. Tamás, veled is, igaz? És akikkel itt vagyunk és szolgálunk együtt. A vezetőkkel barátoknak tartjuk egymást. Nem szolgatási kapcsolat van. Főnök beosztott. Barátok vagyunk. És igen, össze lehet érni ebben a kapcsolatban. Igazi barátságokat ajándékoz Isten ezeken keresztül. Amikor ez a kölcsönös munkája beindul Istennek. Nem arról szól a történet egy tanítványozásban, hogy csak te adsz. Sokszor többet kapsz egy ilyen dologban élet keresztényként, mint amit te fektetsz bele. Megbátorít Isten lelke. De milyen áldás tudsz lenni a másik embernek az életében. Tehát a kis csoportok ilyentébb értelmezése tárul elénk a Szentírásban. Nézzünk néhány növekedési tényezőt a gyülekezeti életben. Ha így hallok, lesz ötödik rész is. Alapvetően mi keresztények nagyon vágyunk arra, hogy az ismerőseink, barátaink megismerjék Krisztust. És vágyunk arra, hogy gyülekezetünkbe beépüljenek. Hogy növekedjen az Isten országa, hogy megmeneküljenek. És arra is vágyunk, együtt legyünk velük a gyülekezet közösségében. És ez nagyon fontos dolog. Az András hadművelet segít abban, hogy növekedési pályára állítsa a gyülekezetet, hogy minél több ember találjon megmenekedés Krisztusban, és lelki otthonra a kis csoportjainkban és a gyülekezeteinkben. Az első növekedési tényező az új megtérők. Az új megtérőknek ott van egy csomó, de az új megtérőnek szinte csak Krisztus még nem ismerő ismerőse van. Tehát legnagyobb százalékban a körülötte élő emberek, akik a barátai, ismerősei, családtagjai, leginkább még Krisztus nem ismerők. Rengeteg kapcsolata van egy új hívőnek. Ezért nagyon fontos, hogy ezeknek a új hívőknek az új tüzüket tápláljuk. Nagyon nagy lánggal tud beindulni egy új élet, amikor megtér Krisztusban. Olyan tűz tud benne lenni, olyan lelkesedés tud benne lenni. És amikor a tűzre lobbantja az embert a Szent Szellem, akkor képes nagyban gondolkodni, hittel imádkozni. Többször elmondtam nektek az egyik lányt, aki, amikor elmentünk egy táborba, imádkoztunk az elveszettekért, és könyörgött azért, hogy adja neki az Úr az egész iskolát. Adja neki a gimnáziumot. És nem telt bele egy fél év, ott voltunk és evangelizáltunk a gimnáziumában. Egy önkormányzati napon elmentünk, és hirdettük az evangéliumot az egész diákságnak, akik eljöttek, egy külön termet kaptunk erre. Pantomim csoport, zene, igehirdetés. Nagyszerű alkalom volt. Isten megadta neki, be tudta vinni. Előtte összejöttek, hajnalban jártak, volt egy vagy két diáktársa hajnalban, minden héten egyszer-kétszer összejöttek könyörögni, imádkozni az iskoláért. És ennek azt tette a gyümölcse, hogy megnyitotta Isten a lehetőséget számukra, hogy evangéliumot hirdessenek a gyülekezetben. Most egy gyüleket plántáló lelkipásztornak a felesége. És úgy gyülekezet született a szolgálatok nyomán Dunántúlon. Az első szeretet, az terjed. Az fertőz. Amikor valaki megtér, és az első szeretet tüzében ég és lángol, az nem tud hallgatni. Nincs Biblia ismerete. Még nem tud annyi dolgot. Egyet tud. Én vagyok az igazság. Azt mondja Jézus. És neki ez nem egy Biblia vers, hanem ez neki egy tapasztalat. Ő találkozott az igazsággal, aki Jézus Krisztus. Ő átélt valamit. És mi átélt valamit, ebből az átéléséről tesz tanúbizonságot, hogy figyelj, beszélsz nekem, de én megtapasztaltam Jézust. Én találkoztam vele, és megváltoztatta az életemet. Értsd meg! Ő nem egy ismeret halmazzal rendelkező ember még, abból van neki legkevesebb. Egy dolgot tud, találkoztam Jézus Krisztussal, és ő megváltoztatta az életemet. Én nem tudom, hogy működik ez. Fogalmam, el sem tudom magyarázni. Fogalmam sincs. De azt tudom, hogy találkoztam vele, és tudom, ilyen gyümölcse lett. Ezek nagyon rövid bizonyságtételek, de nagyon magas hőfokúak. És ezekre szükség van. Bátorítsuk ezeket a új hívőket, vonjuk be az András misszióba újra és újra. Bátorítsuk, hogy tegyenek bizonyságot, és ne hallgassanak. A következő tényező, növekedési tényező az evangélista ajándékú testvérek. Ők nagyon könnyen megtalálják a módját annak, hogy hogyan hirdessék azt, hogy milyen nagyszerű dolog az Istent a názáreti Jézus Krisztuson keresztül megismerni. Hogy ne csak Isten hite legyen valakinek, ne csak elfogadja, hogy van Isten, hanem mit jelent az, amikor Krisztuson keresztül kapcsolódik valaki az Istenhez. Milyen jó dolog az! És megvan az ajándékuk arra, hogy a beszélgetéseket úgy irányítsák, hogy tanúbizonyságot tudjanak tenni erről a názáreti Jézus Krisztusról, a megváltóról és szabadítóról. Vannak különösen olyan emberek, akik nagyon könnyen tudnak kapcsolatot építeni. A legjobb dolog, ha arra bátorítjuk őket, hogy építsenek minél több kapcsolatot. Minél több kapcsolatot építsenek, minél több embert hozzanak a kis csoportokba, hívogassanak az evangelizációs alkalmakra. Minél többet, ha nekik ez adatot, akkor lépten nyomon, bátorítsuk, te ezt csináljál, ne foglalkozz mással, a te dolgod ez legyen. Figyelj, nem baj, ha nem tudod továbbvinni őket, majd mi segítünk neked. Majd gyere, leülünk, mi segítünk. Hozzad, hozol 30-at? Nagyon jó. Elosztjuk a csapatot, akkor 30 emberrel már nagy erdőnkkel találkozunk, mert itt nem férünk ebbe a lakásba. Nem, hozzad mind a 30-at, semmi probléma. Akkor kiosztjuk őket csoportokba. Lehetséges, nem? Halleluja. Megállnának a lakás előtt, a házi csoporton 30 ember. Ugye, 3 lift forduló, vagy 5 lift forduló jönnének föl, és akkor folyosón mindenki állna. Egyébként nem olyan lehetetlen, mert még néhány évtizede ez történt a falvakban, a baptista gyülekezetekben, hogy este, amikor bezárták a tehenet mindent, akkor elmentek imádkozni, és hajnalig imádkoztak, és álltak, mert ugye ülőhely nem volt, és amennyien be tudtak zsúfolódni a kis parasztházakba, az mind ott volt, és dicsérték az Istent, és imádkoztak, és hallgatták az igét. Nagyon keveset tudtak. Sokszor az egész igéhez csak arról szólt, találkoztam Jézussal. Megváltoztatta az életemet, és neked is találkozni kell. Erről szólt az egész igéhez minden héten. Mert nem tudtak más mondani, csak ennyi volt, ennyit tudtak. Nem volt, aki tanítsa őket, nem arra keveredett egy evangélista, és másnap ment is tovább. Elment az evangéliumot, ezek megtértek, és egész héten ezt mondták. Hétre-hétre ezt hirdették. Te is találkoztatsz, és találkoztak. Jézussal átérték a jelenlétét, majd aztán mentek tanítók, akik próbálták felvarni a szálat. És a tanítványság útján tovább segíteni ezeket az új hívőket, amelynek nagy része Bibliával se rendelkezett. De ilyen mondta volna, hogy mennyire tartsál csendességet minden reggel meg este. Tudom csendességet tartani abban a módon, mint te, mert nem volt Bibliája sem. Vagy még olvasni sem tudott. De még írni sem. De egyet tudott. Jézus megváltotta az életét. És találkozott Jézussal. Erről lépten nyomon beszéltek. A kútnál, a csordán, mikor jött a tehén, mindenhol. És az emberek jöttek. Nem tudományos ez. Szívkérdése. Szívkérdése. Nem keményebbek az emberek most, mint akkor voltak. Ha te vidéken evangelizáltál, akkor tudod, miről beszélek. Egy faluban beszélni Krisztusról. Öcsikém, gyere, aztán kapáld meg ezt a földet velem, akkor majd dumálsz. Ne izélje nekem itt puliszka szájú. Jézus él, adjál már engem, barátomat, nem bírnál még el se ezt a kapát. Kidőlni itt az első sornál. És akkor kell bölcsességet nyerni az úrtól, hogy hogyan lehet kapcsolatot építeni ezekkel az emberekkel, hogyan lehet közel vinni az evangéliumot hozzájuk, oda élni eléjük. De ez már egy másik történet. És amikor meghívod az embereket egy alkalomra, és esetleg nem térnek meg, ne csüggedj el. Hívd el őket a következőre. Akkor sem fogadják el a Krisztus. Hívd el őket azután a következőre. Rengeteg ilyen alkalmunk lesz ebben az évben. Amire el lehet hívni az embereket. Arra kérlek titeket, akik láttok ilyen evangélista ajándékú embereket, ki az, akinek ilyen ajándéka van? Dicsőség az Úrnak. Minél több kapcsolatot tessenek építeni. Hozzátok az embereket, hirdessétek. Mondjátok nekik. És ha neked segítség kell, keresd meg ezeket az embereket, úszíts rájuk, többire. Jó, értitek, tehát az alapelveket tudjuk. De döntéshelyzetre viszik a történetet, nem lavíroznak. A fészek melege a következő nagyon fontos tényező. A keresztény közösségben a kölcsönös szeretet nyilvánul meg, a törődés. Foglalkozunk egymással. És tudod, mi, akik ide tartozunk ebbe a közösségbe, és szeretjük egymást, nekünk ez már természetes. Amikor ide bekerül egy ember, és leül közénk, figyel bennünket, akkor megragadja az a szeretet, amely köztünk van. Én is emlékszem, amikor először elmentem a gyülekezetbe, Nem érdekelt engem, milyen zene van. Volt nekem abból elég. Nem érdekelt. Próbáltam énekelni, a gitáros éneket, de engem nem hozott lázba. Nem is volt nagyon színvonalas. Meg a zenéből nekem elegem volt. Nem a zene fogott meg, hanem a szeretet és az a tűz, amely bennük volt. Ez megragadott. Vissza se tudok emlékezni, miről beszéltek. Nem értettem a dolgokat, de azt értettem, hogy ezek szeretik egymást. Azt láttam, meg éreztem. Láttam a lelkesedésüket. Hallottam, hogy valakiről beszélnek. És valaki olyanról beszélnek, akiért érdemes így lángolni, és a busz megállóba is megállítan az embereket, és beszél neki róla. Ez mai napig is bennem él. És ez vonzó volt az én számomra. És becsüljétek sokra a gyülekezetet. Mert nekünk a komfort, az áldás már úgy gondoljuk jár. Megajándékozott Isten bennünket nagyon jó gyülekezeti közösséggel. És hidd el, hogy egy individualista, egoista, kemény világban, ahol a gyerekek úgy nőnek fel, hogy nincs családjuk, hogy több apja és anyja is van a gyerekeknek, akkor megy, anya, szólj Pistinek, hogy adja ide a lufit. És akkor tudod, hogy az anyuka anyuka, a Pisti meg nem az apuka, hanem az a Pisti, az mostani Pisti, mert lehet előtte Jóska volt. Mert az anyuka már harmadikkal él együtt egyébként. És gondoltok be ebbe a világban, mekkora érték, amikor egy közösséget talál valaki. Egy elfogadó közösséget. Ahol számíthat a segítségére az embereknek, a támogatására, a bátorítására, ahol felkaroljuk egymást. Ahol azt látják, hogy alázattal különnek tartjuk egymást magunknál. Nem taposunk egymáson, hanem szolgálunk. A szolgáló szeretet tölti be a szívünket. Nos, értsük meg a növekedési tényezőket, az újonnan megtérteket bátorítsuk, hogy tegyenek bizonyságot arról a megtapasztalásról, amit átéltek Krisztussal. Értsük és lássuk meg az evangélista ajándékú testvérekben rejlő lehetőséget. Munkálkodjatok, hivogassatok, építsetek kapcsolatokat, hívjuk az embereket. Értsük meg az áldást, amelyet kaptunk a gyülekezetben, és mekkora ereje van a gyülekezetben lévő szeretetnek, alázatnak, szerítségnek, egymás felé való fordulásnak, és milyen bizonyságtétel ez ebben a világban. Értsük meg a kis csoportoknak a kis gyülekezet szerepét, a tanítványozásban és az evangélizásban rejlő isteni elhívását és ajándékát, és lássuk meg, hogy hogyan kell harcolnunk és imádkoznunk az elveszettekért, hogy ne törődjünk bele abban, hogy nem értik, hogy elutasítanak, imádkozzunk értük, és hívjuk az embereket döntésre. Amen. Itt folytatjuk.